Miért most került egyrészt sor a töltőállomás megnyitására, és milyen döntéseket kellett meghozni, illetve milyen infrastruktúra volt ehhez szükséges?
Április 13-án nyitottuk meg a első magyarországi Shell LNG töltőállomásunkat. Azért most nyitottuk meg, mert ezt az állomással megvettük korábban, de ahhoz, hogy a Shell standardeknek megfelelő legyen biztonsági szempontból és egyéb műszaki szempontokból, kellett némi változtatást csinálni rá, ez mostanra készült el, úgyhogy most tudtuk az állomást megnyitni.
További állomások megnyitását tervezi jelenleg a Shell, ez már van kilátásban, vagy egyelőre tesztelik ezt az elsőt, ez most hogy néz ki?
Ez az állomás az nyilván nem tesztállomás, ez már a 63. állomásunk Európában. Ja, most értünk el odáig, hogy a magyarországi állomást is meg tudtuk nyitni. Ez egyébként nagyon fontos mérföldkő, mert ahhoz, hogy Nyugat-Európa Magyarországról is elérhető legyen, ez mindenképpen kellett egy olyan töltőállomás, ami Magyarországon van és központi helyen, tehát az M0-as körgyűrűn található a töltő. Állomás. Nyilván tervezünk további töltőállomásokat is az elkövetkezendő 2-3 évben, mind Magyarországon, mind pedig a környező országokban. Fognak az idei évben nyílni töltőállomások Ausztriában, Csehországban, Szlovákiában, és úgy tudom, hogy még Lengyelországban is lesz további töltőállomás. Lengyelországban egyébként már 6 üzemelő töltőállomásunk van. Úgyhogy ez azt mondom, hogy egy mérföldkő a magyar üzlet számára, de egyébként itt nyilván nem állunk meg. És ahogy mondtam is, ez már nem teszt, mert ez egy valós megoldás, amivel dolgozunk. Már azt mondom, hogy viszonylag régóta, csak annyi, hogy Magyarországra most érkezett el az a pillanat, amikor be tudunk csatolni egy állomást a hálózatba.
Ütemezéssel kapcsolatban vannak már tervek, hogy mondjuk meddig tarthat a további állomások megnyitása?
Terveink szerint a következő 2-3 évben Magyarország azon pontja, ami számunkra fontos, tehát a transport ágazatnak a koridorén, tehát azokon a közlekedési folyosókon megtalálhatók lesznek a töltőállomások, amik mindenképpen fontosak és elengedhetetlenek. Itt beszélek mondjuk az M3-as autópálya, az M5-ös autópálya, az M7-es autópálya vonaláról, tehát ezek mindenképpen fontosak és ezek elkészülnek. Mindegyik tervezés alatt van. Ha 3 évet rövid távnak veszünk, akkor ez a rövid távú tervünk.
Alkalmasak egyébként az LNG töltőállomások nagy számú kamion vagy akár autóbuszok tankolására? Ez milyen potenciállal rendelkezik?
Ugye maga az LNG töltőállomás az kifejezetten kamionok számára készült. Tehát nyilván személyautóban ott nincs LNG meghajtás, az a kamionoknak a meghajtása. Az, hogy mennyire nagy számú kamionnak a fogadására képes, a jelenleg, ami az utakon jár kamion, azt nyilván el tudjuk látni ezzel a töltőállomással. Tehát ott kényelmesen fognak tudni tankolni. A töltőállomás is úgy van kialakítva, hogy ha megnövekszik az igény, akkor lehessen bővíteni. Egyelőre most egy kútoszlop és két oldalon lehet tankolni, tehát egyszerre két autó tud majd tankolni, de nyilván ezt lehet bővíteni, ez úgy van kialakítva. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a méret egyelőre ennek az igénynek teljes mértékben elegendő. Ez alapján csináltuk az átalakítást. Aztán, hogyha jövőre nézve annyira megugrik az igény, akkor nyilván további töltőállomásokkal, vagy esetleg nagyobb töltőállomásokkal lehet ezt az igényt lefedni. De egyelőre ez a méret ez biztos, hogy megfelelő lesz.
A korábbi magas földgázárak egyébként mennyiben támasszák alá jelenleg az igényt? Persze most már azért jelentősen csökken, most ilyen 40 euró környékén mozog a holland gáztőzsdén a jegyzés, de a korábbi magas árak esetleg nem mozgatták el a piac figyelmét, mondjuk az elektromos hajtású járművek felé, hogy látják ebben, mennyire van még tér a növekedésre?
Én úgy látom, hogy a piac az nyilván párhuzamosan fejlődik, többféle megoldás irányába. Ebből ugye a hosszú távú fuvarozás, az LNG tud lenni a megoldás, a rövid távú, úgy hívják a last mile delivery, tehát az utolsó pár kilométeren történő szállításra, arra jó lehet az elektromos meghajtás. Ugye ami az elmúlt egy évnek a gázárait illeti, illetve az, hogy kilőtt a gázár, ugye egy ilyen nagyjából 8-9 hónappal ezelőtt, és egy elég magas ívet járt be az elmúlt évbe. Ez egy viszonylag szokatlan mozgás, ez nem volt tapasztalható az elmúlt 10-15 évben. Nyilván a hátterében sok dolog állhat. Ez egy olyan periódus volt, amit nyilván egy icipicit megszenvedett ez a piac, mert sokfelé láttuk azt, hogy visszaesett ezen járműveknek a tankolása. Voltak országok, ahol egy-két fuvarozó meg is állított egy-két ilyen járművet, mert jóval magasabb volt a gázár, mint a gázolajnak az ára. Viszont azt látjuk, hogy ez a trend ez teljes mértékben megfordult egy pár hónapja. Sőt, az utóbbi számok, amit kaptam, a legutóbbi számok, azok azt mutatják, hogy vannak már egyes országok, ahol az LNG-nek az ára az a dízel ára alá ment. Tehát újra azt mondom, hogy összemérhető és összehasonlítható a két üzemanyag egymással, és nyilván a TCO, tehát a Total Cost of Ownership tekintetében teljes mértékben összemérhető egy dízelüzemű gépjárművel ennek a gépjárműnek a fenntartása. De ugye itt nem csak ezt az egy szempontot kell figyelembe venni, amikor valaki LNG meghajtású gépjárműre vált, hanem nyilván a környezetvédelem meg a hosszú távú fenntarthatóságot mint szempontot, azt is előtérbe kell helyezni, és ebben az esetben nyilván a dízel az dízel alternatíva marad, az LNG viszont egy olyan alternatíva, amivel a széndioxid kibocsátás csökkentését el lehet érni. Normál LNG-vel, amivel ugye most ez a töltőállomás üzemel egy ilyen 15-30% közötti CO2 kibocsátás lehet elérni, de hogyha például bio-LNG-t használ az ember, ez nálunk egyébként Nyugat-Európában egyre több helyen elérhető, ott akár a 100%-os kibocsátás csökkentés elérhető. Hogyha ezt úgy nézzük, hogy well to wheel, tehát a kitermeléstől a felhasználásig, tehát ezt az útját nézzük magának az üzemanyagnak, akkor egy bio-LNG az mindenképpen az egyik legjobb, és azt mondom, az egyik legfenntarthatóbb megoldás. De nyilván, ahogy beszéltük, egy mozaikról beszélünk, tehát üzemanyag mozaikról, amiben benne van az elektromos is, akár benne van a hidrogén is, az LNG is. Most azt látjuk egyébként, hogy nemzetközi fuvarozásról beszélünk, ott ez lesz az a megoldás, ami az elkövetkezendő jó pár évben, ha azt mondom, hogy 3-5, esetleg 10 évben is, egy ilyen átmeneti megoldás lesz, addig, amíg meg nem lesz az a megoldás, ami a végleges lesz mondjuk 2030 után, esetleg egy hidrogén, ami irányába ugye ugyanúgy mennek a fejlesztések, de ugye ezt nem lehet egyből megugrani, ezért kell egy átmeneti megoldás. Erre szerintem tökéletes lesz az LNG.
Várható egyébként a bio-LNG megjelenése a kelet-közép-európai piacokon? Említette, hogy nyugaton már ez is szerepel a palettán.
Igen, természetesen vannak is ilyen irányú törekvéseink, hogy a régióban is elérhető legyen maga a bio-LNG. Nyilván ehhez olyan üzemek kellenek, cseppfolyósító, ami biometánból fog előállítani üzemanyagot. Egyébként Magyarország erre akár egy ideális helyszín is lehet. Nyilván vannak törekvéseink, próbáljuk feltérképezni, hogy milyen lehetőségek vannak, és minél hamarabb ezt megvalósítani, mert ez az igazán jó megoldás. Tehát azt mondom, hogy ha az LNG és a bio-LNG összekötjük, akkor egy LNG töltőállomás megnyitása az azért fontos, mert maga az üzemanyag után már ugyanaz, ami belekerül, csak nyilván a forrás, amivel előállítja az ember, az teljesen más. Tehát innentől kezdve ez a töltőállomás, amikor majd elérhető lesz nálunk is a bio-LNG, akkor ez a töltőállomás az teljes mértékben alkalmas lesz arra, hogy azt tudjunk ott kiszolgálni az ügyfeleinknek.
A Shell útdíjszolgáltató rendszerével mi a helyzet? Ugye sok más útdíjszolgáltató rendszer működik, hogy néz ki az esetükben?
Mi nem újként léptünk be ebbe a történetbe. A Shellnek ugye nagyon régóta van útdíjfizetési megoldása. Korábban úgy nézett ki, tehát ilyen 5-10 évvel ezelőtt, hogy egyországos készülékek álltak az ügyfelek rendelkezésére, az azt jelenti, hogy egy készülékre egy országnak az útdíját lehetett rendezni vagy fizetni. Jó pár évvel ezelőtt elindult egy európai kezdeményezés, bevezették az ETS direktívát, aminek az a lényege, hogy a fuvarozók számára egy, azaz egy darab készülékkel elérhető legyen több országnak az útdíjfizetése, és valamilyen szinten legyen összehangolva ez az egész rendszer. Tehát egy készülékkel tudjon utazni Európába a kamion. És erre ugye több szolgáltató van, aki erre megoldást kínál. Mi olyan szempontból vagyunk különlegesek a piacon, hogy mi a három piacvezető szolgáltatónak készülékét kínáljuk az ügyfeleinknek. Ez a francia Access készülék, amivel egyébként legelőször találkozhattak az ügyfeleink, az olasz Telepass készülék és a német gyártmányú Toll4 Europe készüléknek az elérhetőségét biztosítjuk az ügyfeleinknek. Amikor egy új ország lép be az útdíjfizetésbe, az nem biztos, hogy egyszerre történik meg minden készüléken. Valamelyik készüléknek a szolgáltatója ezt hamarabb tudja megoldani, valamelyik ezt később. Így, hogy mi ugye a top 3 szolgáltatóval kapcsolatban állunk, így az ügyfeleinknek megvan az az előnye, hogy nem kell várni arra, hogy a éppen adott szolgáltatója belépjen ebbe a rendszerbe, hanem ugye nálunk választhat ezek közül a készülékek közül, és nyilván van némi különbség magukban a készülékekben olyan szinten is, hogy az országok közötti lefedettség nem minden esetben egyforma, hogy ebből mi személyre tudjuk szabni, vagy a vállalkozásra tudjuk azt szabni, hogy melyik az a készülék, ami neki a legjobb és a legideálisabb. Közeljövőben megint lesznek új országok, amik becsatolásra kerülnek. Szlovákia, Csehország, Szlovénia és Horvátország. Ezek azok az országok egyébként, amik már régóta várt országok a fuvarozói szegmensbe. Úgy tudom, hogy júliustól már a Szlovákia elérhető lesz, Csehország ilyen augusztus-szeptember környéke, valamikor évvégén pedig Szlovénia, és utána jön Horvátország is. Tehát ezzel már egy olyan nagyságrendek 17 országot lehet lefedni egy készülékkel.
Ugyanitt behoznám az üzemanyagkártya lehetőségét. Ez például a szállítmányozó ügyfeleknek, a flottakezelőknek akár hogyan jelenik meg ennek a használata? Ebben is, hogyha jól tudom, voltak a közelmúltban változások.
Ja, magát az üzemanyagkártyát nyilván szerintem a fuvarozók 100%-a ismeri. Az embereknek ugye első körben egy üzemanyagkártyáról az jut eszébe, hogy üzemanyagot lehet vele fizetni és kész, de nyilván maga ez a szolgáltatás ennél jóval komplexebb. Ugye magához, ehhez a kártyához van bekötve maga az útdíjfizetés, lehet vele tartálytisztítást, teherautómosást fizetni, alagútdíjat, kompátkelést, tehát egy csomó mindent lehet az üzemanyagkártyákkal fizetni. Van még egy fontos elem, ugye kártyáról beszélünk, nem bankkártya, hanem üzemanyagkártya, azért veszélynek van kitéve. Itt a kártyacsalásokra akarok egyébként utalni, ami lehet egyébként sofőr oldali, vagy éppen valamilyen harmadik fél által okozott károk. És ebben tekintetben tettünk mi az elmúlt pár évben nagyon sok lépést, tehát magát a kártyabiztonságot növeltük, korábbi mágnes csíkos kártyáinkat lecseréltük chipkártyára, ami nyilván egy chip technológia PIN kóddal. Nyilván így is fordulnak elő visszaélések, mert ugye nem mindenki úgy kezeli magát ezt az üzemanyagkártyát, mint mondjuk egy bankkártyát, tehát hogy nagyon vigyáz rám, hiszen a saját pénze van rajta, hanem sok esetben ugye találkozunk olyanokkal, hogy mondjuk PIN kódot ott tárolják a kártya mellett, uram, bocsán, rá van írva a kártyának a hátuljára a PIN kód. Na most ennek a kizárására is fejlesztettünk nagyon sok mindent. Országkorlátozásokat beállítani, tehát hogy valamelyik országban lehessen használni a kártyát, valamelyikben ne. Vagy éppen hálózati korlátozást, vagy esetleg állomásszintű korlátozást is be lehet állítani. Ez ugye azt jelenti, hogyha egy útvonalon az irányító kijelöl mondjuk 4 állomást, hogy azon lehessen csak a kártyával tankolni, akkor ezt mi az online rendszeren keresztül be tudjuk állítani, vagy akár maga az ügyfél is saját magának, és akkor csak azon a 4 állomáson lesz úgymond éles a kártya, tehát hogyha illetéktelen kezébe kerül így vagy úgy a kártya,
leegyszerűsíti jelentősen,
akkor onnantól kezdve próbálhatja használni, de nem fogja tudni használni magát a kártyát. Ugye azt fejlesztettük le, hogy maga a PIN kód is, ugye egy bankkártyánál is, az üzemanyagkártyánál is a PIN kód az tulajdonképpen élethosszig, vagy a kártya élettartalmáig tartott. Most már nálunk elérhető az is, hogy meg tudja változtatni az ügyfél a PIN kódot, illetve lehet úgy is használni az üzemanyagkártyát, hogy amikor nem használja az ember, tehát amikor csak úton van, akkor egy ilyen idéglenesen blokkolt állapotba helyezi, és az online rendszeren keresztül csak akkor aktiválja a kártyát, amikor szükség van rá. Mindezek mellett ugye én arra hívnám fel mindenkinek a figyelmét, hogy nyilván használni kell ezeket a szolgáltatásokat, ugyanúgy, mint egy bankkártyát, úgy tekintsen az ember az üzemanyagkártyára, tehát senki sem szeretné nyilván, hogyha a bankkártyájával visszaélés történne. Épp ezért azt mondom, hogy ugyanazt a megközelítést használja.